Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készülve 329. énekünknek a második versét énekeljük. 329-es számú dicséretünk második versét. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől kezdődően a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Gyülekezeti gyakorlatunk, hogy a keresztség szereztetési igéje mellé mindig választunk egy igeverset. És ezt most az Ézsaiás próféta könyvéből választottam. A tegnapi napon olvastuk bibliaolvasó vezérfonalunk szerint. Az Ézsaiás könyvének a 11. fejezetéből én most csak a 6. verset szeretném olvasni. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. Kedves szülők, kedves keresztülők, családtagok és gyülekezet, vannak olyan felnőtt emberek, akikkel ha találkozunk, akkor a viselkedésük kiváltja bennünk ezt a mondatot, hogy hát ennek se volt gyerekszobája. Ez azt jelenti, hogy valamit nagyon nem élt át a gyermek korában, amit át kellett volna élni, és ez a gyermekség, ez nem abban a szent értelemben maradt meg benne, hanem valami nagyon hiányzik. Nem tudom, hogy ezért vagy nem ezért, de valahogy a szülő is kényszert érez arra, hogy amikor egy gyermek megérkezik az otthonába, annak a helyét előkészítse. Sok gyakorló szülő van itt közöttünk, és ismerjük ezt az érzést, amikor a babaszoba berendezésre kerül. Egy második kisgyermeket keresztelünk ebben a családban, tehát ez nem egy új terep, de az ember ilyenkor azt a kis otthont valahogy szeretné hangulatossá tenni, ilyenkor kerülnek fel a micimackós képek a falra, ilyenkor jönnek azok a színesebb függönyök, amik egy kicsit olyan vidámabb helyzetet varázsolnak közénk, és aztán ez a gyerek vagy beköltözik oda, vagy nem hagy bennünket békén, és a mi szobánkban akar élni, de azért a hely megvan. Ez az ő világa, és aztán szépen hozzá is szokik ehhez a világhoz. Aztán, hogy telnek múlnak az idő, kétféle érzése lép be a gyermek szobába a szülő és a felnőtt. Az egyik, amikor a haja égnek áll, és azt mondja, hogy mi ez a rendetlenség? Tegyetek itt már rendet. És ez újból és újból előjön, és aztán jönnek aztán a kamaszkornak azok a nehézsége is, amikor visszacsattannak a válaszok, és azt mondják, hogy de ugye a zseni átlát a káoszon is, anyám, mit szólsz bele, hogy most mit hova tettem. Ezt elfogadjuk. Valahogy nem is tudunk mit tenni ellene. És van egy másik, és erről szól ez az alapige, és nekem ez nagyon-nagyon szép volt, amikor azt látom, hogy ebben az egész nagy kuszaságban mégis van valami harmónia. Lehet, hogy első hallása nem volt érthető, hogy ez a keresztségben hogy jön ez a bárány a farkassal lakik, meg jön a kis pásztorfiú és terelgeti őket, de valahol egy olyan harmónia van benne, ahol az ellentétek úgy ki tudnak békülni egymással. Ez egy olyan idilli állapot, lehet, hogy az ember egy ilyen utopisztikus világbékének gondolja az ilyet, hogy de jó lesz majd, amikor minden a helyére kerül, mindenki mindenkivel kijön, nincsenek ellenségeskedések. Az Édenkertnek egy ilyen visszaköszönő leírása ez, hogy ott a bárány és a farkas megvannak egymással. De valahogy úgy végig gondoltam, hogy ezekben a gyermekszobákban ez így van. Az nem probléma, hogy Mici Mackó egy dinóval játszik, nem eszik meg egymást. Hogy tűzoltó szem mellé egy Jedi lovag kerül, és ők két külön világ. Mert ezek a világok, ezek egybeolvadnak. Ezek olyan dolgok, amik az ő természetszerű lelkükben nem kell feltétlenül szétválasztásra kerüljenek, mert belefér mind a kettő. És az igének az a folytatása, hogy és egy gyermek tereli őket. Félreértés lenne az igét úgy értelmeznénk, hogy a gyermek hozza ezt a harmóniát, vagy ő tudná összeterelni ezeket az ellentmondásokat. A szülőket talán érdemes figyelmeztetni egyszer arra, hogy nem a gyermek a megoldás az ő életükre. Tehát nem a gyermek az, akitől azt várom, hogy kibékítsen a társammal. Nem a gyermek az, aki azt a megoldást hozza, hogy ahol én elnyomott vagyok, vagy ahol nincsenek sikereim, a másik oldalon behozza az örömöket az életembe, és akkor úgy engem helyre billentsen. Túl nagy teher lenne a gyermekeinkre az egész életünket minden bajával, gondjával ráterhelni. Ráterhelni azt, hogy a bárányt békítse ki a farkassal. Hanem inkább arról szól ez a kép, hogy ennyire veszélytelen ez a világ. Az a világ, amiben ez a kettő úgy együtt tud jelen lenni. És az Isten országa valahol ezt próbálja közel hozni hozzánk, hogy az Isten országa hasonlít a leginkább ahhoz a gyermekbirodalomhoz, vagy a gyermekeknek a világához, amiben ez mindennapi szinten meg tud maradni, vagy meg tud születni. Egy gyermek pásztorolja őket. És nyilván, hogy azért a gyermek az valahol mégis hangsúlyos benne. Hangsúlyos talán éppen azért, mert valahogy ő az, aki ezt a kettőt egyszerre be tudja fogadni. Hogy én szülőként nem vagyok tökéletes, hogy rengeteg hibám van, hogy sok mindent el tudok rontani, és ő mégis fel tud nézni rám. Neki mégis a legnagyobb vagyok, mégis a legszebb vagyok, mégis a legerősebb vagyok. Őt nem zavarja ez az ellentmondás, ami emberi életeken belül is ott van, és nyilvánvalóan ott van. És ezek nekünk nagyon-nagyon jó leső dolgok. És akkor visszatérek az elejére, hogy hát akinek nem volt gyerekszobája, az pont ebben a feszültségben él. Az, hogy ő nem tudja összerakni a dolgokat úgy, és nem tudja úgy megbékíteni egymással, ahogy ezt Isten meg tudja békíteni egymással. Ahogy Isten ad erre lehetőséget. Jézus azt mondja, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká mindenkit, és tanítsátok őket azért, hogy abban a világban élhessetek, amiben én ezt összehozom nekik. Ahol tényleg valahol az ember úgy tud ebbe a világba belelépni, hogy ott nem az ő feladata kibékíteni a nagy ellentmondásokat, de ezek az ellentmondások mégis befogadható módon, élhető módon, az Isten erejével megharcolva kisimulnak az életünkben. Nagyon nehéz. Az, hogy az egyik az életet ünnepli, mert megszületik. A másik az életre emlékezik, mert valaki elment ebből a világból. Ezek nagy ellentmondások. Nem is tudunk mit kezdeni velük önmagukban. De amikor az Isten nyitja meg az ő világát, és ezeket úgy összefésüli, és meglátjuk, hogy ennek van egy tökéletes rendje, amiben Isten a gazdája mindennek, akkor talán egy kicsit nagyobb a békességünk, talán egy gyermekhez is könnyebben hozzányúlunk. Mennyi mindent kell igazgatni az életében? Mekkora felelősség az, hogy minden a helyén legyen? És aztán mennyire rádöbben az ember, hogy és ez nem belőlem fog jönni. A keresztségben nem más történik, mint Istennek a segítségül hívása, az az áldás, amit elkérünk egy gyermeknek az életére, az a szövetség, amely megújul Isten és ember között, és azt mondja, hogy ő is az enyém, és én gondot akarok viselni róla, és természetesen a nagy ígéretről, hogy vele leszek minden napon a világ végezetéig. Ezekkel a gondolatokkal szeretném ma megkeresztelni Dánielt, és mielőtt megkeresztelném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, valamint kérem, hogy a gyülekezet is tegyen fogadalmat. Jöjjetek együtt, álljunk fel, és kérem a szülőket és keresztszülőket, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében? Felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
A gyülekezetet is kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék? A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan nagy ajándék számunkra az, amikor egy-egy élettel megajándékozol bennünket, amikor kezünkbe vehetjük, amikor kiformálódik belőlünk valami, amire te mondtál igent, és a te akaratod szerint való. És mégis ilyenkor olyan nehéz a lelkünk, ha arra gondolunk, hogy mennyi olyan feladat vár ránk, amit nem is biztos, hogy mi meg tudunk oldani. Ezért vagyunk most is te előtted, hogy áldást kérjünk arra az életre, amely a tied, amelyet te terveztél el, és te adtál a mi kezünkbe. Így imádkozunk szülőkért, keresztszülőkért és családért. Nekik adj ahhoz bölcsességet, hogy valóban úgy tudják nevelni, hogy azt a világot is megismerjék, amely a te világod. Hogy ne csak azt lássák, amit a földi szeme lát az embernek, hanem azon túl is a te hatalmadat, erődet, segítségedet. Köszönjük, hogy ezzel az ígérettel indulhatunk vele is, tovább azon az úton, amin eddig is vezettél, hogy nem egyedül járjuk végig, hanem velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Talán éppen így az év utolsó napjainak egyikén, utolsó vasárnapján jobban elgondolkozunk azon, hogy hogyan vezettél át ezen az esztendőn is bennünket. És benne van így az ő érkezése is, és azok a csodadolgok, amelyeket ezen keresztül megtapasztaltunk. Így kérjük az ő életére a te áldásodat, testi és lelki növekedésére. Amen. Thank you.
Atyának és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged.
Foglaljuk el a helyünket a keresztség kiszolgáltatása után, és folytassuk Isten tiszteletünket. 164. dicséretünket keressük, és úgy folytassuk Isten tiszteletünket annak mind a három versének éneklésével. 164-es számú dicséretünk, 164-es. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Ennek az esztendőnek utolsó vasárnapján bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a Jób könyvéből olvasom Isten igéjét, annak a 42. záró fejezetéből az első 6 verset. Felelt Jób, és ezt mondta az Úrnak. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig oktass engem. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. A kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk neked hálát adni minden egyes napunkért ebben az esztendőben és minden egyes ünnepnapunkért, minden egyes vasárnapért, ahol megnyíltak ezek az ajtók, és szólhatott a Te igéd, hogy bátorítson, hogy vigasztaljon, hogy útmutatást kapjunk Te tőled. Különös kegyelmed ez, és csoda dolog, hogy miközben az életünket nem tudjuk értelmezni, sok minden felett úgy állunk meg, hogy nem tudjuk, hogy miért van, nem tudjuk, hogy hová vezet bennünket tovább. Tudhatjuk azt, hogy Te ott állsz mellettünk, és igazítod a mi életünket. Nehéz tanításokat is kaptunk, amelyek elgondolkoztattak, örömteli biztatásokat is, ahol kipótoltad a mi erőnket, ahol felnyitottad valamire a szemünket, ahol ott is reményt láthattunk, ahol már megfogyatkozott ez bennünk. Köszönjük, hogy így hordoztál. De az utolsó napokban sem tudunk máshogy jönni, mint hogy segítséget kérünk tőled. Ha életet adtál közénk, akkor segíts azt felnevelni, adj hozzá bölcsességet, szeretetet, hitet. Hogyha arra kell emlékeznünk, hogy próbatételek vannak rajtunk, hogy elbúcsúztunk egymástól, akkor adj nekünk békességet, segíts békességre jutnunk. És kérjük most is a Te igédnek vezetését, engedd, hogy megértsük belőle mindazt, amire szükségünk van. Tőled jön, aki jobban tudod gondolatainkat, érzéseinket, mint talán mi magunk. Így szeretnénk most rád figyelni, kérjük hozzá a Te szent lelked munkáját, hogy az mind, amit megértünk és be tudunk fogadni, gyümölcsöt teremhessen az életünkben. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 274. számú dicséretünkkel. 274. dicséretünknek a harmadik versét énekeljük. Karzaton úgy látom, hogy az egyik lámpa nem még, vagy kettő is, hogyha valaki jobban szeretné látni az énekeskönyvet, és megengedi, hogy én is jobban lássam őt, akkor kapcsoljuk föl. 274-es számú. Dicséretünk harmadik verse. Csak légy egy kissé áldott csendben. Alapigénket a Jób könyvének a 42. fejezetéből újra olvasom a harmadik versből. A harmadik versben így szól hozzánk Isten igéje. Ki merné elhomályosítani az örökrendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, sem hogy felfoghatnám. Amen. Kedves gyülekezet, a Jób könyvéből kiragadni egy pár igeverset, és az alapján egy igehirdetést elmondani, az egyáltalán nem egy egyszerű dolog. Annyira összetett ez a könyv, nagyon sokan a jelenlévők közül olvasták, ismerik, talán többször átolvasták, pont azért, mert vannak nagy kérdéseik éppen a könyv kapcsán Istennél, vagy Istenről, vagy az ő akaratáról, és nyilván vannak olyanok közöttünk, akik annyira nem ismerik a Jób könyvének a történéseit. Én mégis veszem a bátorságot, és ebből a pár versről szeretnék egy-két gondolatot elmondani. Az aktualitását nyilván az adja, és valószínűleg a bibliaolvasó vezérfonalunknak a szerkesztői is ezért tehették be egy ilyen kiegészítő igének erre az utolsó vasárnapra, mert ilyenkor az ember az évvégi összegzéseinél tartva azért sok mindent átgondol, hogy mit hagy maga mögött. És Jób könyvének ez az utolsó záró fejezete, ami mindenki számára nyilvánvaló, hogy azt jelenti, hogy itt valami összegzésnek kell már történnie, hogy az eddigi akár ismert, akár ismeretlen eseményeknek mégis van egy kifutása, és ezt valahol meg kell fogalmazni. Csak azért, hogy nagy vonalakban magát a történetet ismerjük, egy emberről van szó benne, akinek minden földi gazdagsága megvan, megvan egy hatalmas és szép nagy családja, szeretetben és békességben élnek. A földi gazdagság az valamiféle tekintélyt is jelent az ő életébe, és van egy úgy tűnik Istennel teljesen jól rendezett kapcsolata is. Azt gondolnánk, hogy ennél feljebb nem nagyon van. És pillanatok alatt mindent elveszít. Elveszíti a gazdagságát, elveszíti a családját, elveszíti a tekintélyét, és ott rezeg a léc benne a lelkében, hogy talán már a hitét is el fogja veszíteni, és ő nem tudja, hogy ez miért van, hogy miért van ez a próba rajta, vagy talán Isten büntetése, ki tudja, mert nem tudja még értelmezni. És ő így, ebben az állapotban ül a porban, mezítelenül, tényleg semmilyen nincs már, és összegez. És az összegzésének nem lehet azt mondani, hogy ez egy képmutató, ez egy szépen megfogalmazott, vallásos beszéde lenne, hanem el kell fogadjuk azt, hogyha aki ilyen mélyen jár, ilyen mélyen éli meg a dolgokat, az már nem tud hazudni magának sem, Istennek sem, egy másik embernek sem. Annak muszáj azt mondania, ami a lelkén van. És az alapige és a hosszabban felolvasott bibliai szakasz is olyan szépeket mond mégis. És nekem ez a nagy kérdésem, hogy egy ennyire megtört, megpróbált ember miért mondja azt, hogy kimerni elhomályosítani tudatlanul az örök rendet. És azért mondottam, hogy én ezt nem értem, de csodálatosak nekem ezek. Sem, hogy felfoghatnám. Ha valaki értékeli a saját életét, egy kicsit végig gondol az elmúlt esztendejére, és meglátja benne a buktatókat, a nehézségeket, a tragédiákat, azt, hogy el kellett egymást engedjük, azokat a pillanatokat, amikor tényleg az ember úgy volt, hogy ezt már nem is biztos, hogy érdemes folytatni, akkor vajon felmerül-e bármelyikünkbe az, hogy csodálatos dolgok ezek, és Istennél egy olyan örökrend van, amit senki nem gáncsolhat, senki nem homályosíthat el. Tudtam, hogy mindent megtehetsz. Számtalanszor elhangzik, talán innen a szószékről is, számtalanszor mondjuk ezt magunknak is, egy kicsit súlykolva a tudatunkba, hogy én tudom, hogy Isten mindent megtehet. Én tudom, hogy Isten mindent megtehet. És mégis elfáradnak az imádságaink, és mégis feladunk dolgokat, és mégis ebben a kérdésben annyi feszültséget látunk, amikor azt látjuk, hogy tudom, hogy Isten mindent megtehet, de mégse tesz meg mindent, amit én úgy gondolnék, hogy most meg kellett volna tenni értem, vagy egy másik emberért, azért, akiért imádkoztam, vagy épp egy olyan helyzetért, amit úgyse tud senki megoldani a világban, de az Isten megmutathatná éppen az ő dicsőségét, hogy ő ezt megoldja. Tudtam, hogy mindent megtehetsz. De találkoztam az Istennek az akaratával és a döntésével, hogy van, amit meg akar tenni, és van, amit nem akar megtenni. És ez egy olyan nehéz kérdés, és próbálunk úgy elbújni előle, és próbáljuk egy kicsit megszépíteni, fogalmakkal játszani. Nagyon sokszor ezt én is használom, mert az emberi léleknek nem mindegy, hogy hogyan közeledik hozzá az Istennek ez a nagy és súlyos döntése, hogy ad, vagy éppen elvesz. Azt mondjuk, hogy hát Isten bármit megtehet, tehát sok minden az ő akaratából van. És aztán ami olyan, hogy nem nagyon tetszik nekünk, akkor arra inkább azt szoktuk mondani, hogy ez az Istennek a megengedő akarata. Ezt nem ő tervelte ki, de megengedi, hogy mégis megtörténjen. A rám való vonatkozásában azonban semmi különbség nincs. Hogy most Isten kitervelte, hogy én kapok egy betegséget, és nyomorban leszek, és porban, és hamuban, mondja Jób, az teljesen mindegy, vagy pedig csak, hogy megengedte, hogy ez megtörténjen velem. Mert mind a kettőben a legfelső fórum maga Isten volt, és Isten mondta azt, hogy engedem, vagy Isten mondta azt, hogy legyen. Tudtam, hogy mindent megtehetsz. Tudtad azt, hogy mindenről Isten dönt? Tudtad azt, hogy semmi nem történik meg az ő atyai akarata nélkül? Szépen összefoglalja ezt a káténk, amiben megvalljuk mi ezt, de valahol az életünk eseményeiben akkor is nagyon-nagyon húsba vágó, amikor az történik velünk, amit nem néznénk ki Istenből, hogy ezt ő megengedheti. Tudtam, hogy mindent megtehetsz. És mégis valami pozitív is van ebbe benne. Van valami olyasmi, hogy akkor nem a végzet, hanem valaki, aki felelősen irányítja a sorsomat. Aki azért tudja, hogy honnan és hová akar elvinni. Akinek tényleg van egy örök terve, egy rendje. Ezt is elmondja, kimerni elhomályosítani az örök rendet tudatlanul. Ezt az örök rendet egy kicsit mi így emberi értelemben szoktuk használni, hogy az életnek van egy rendje. Ugye? Hát megszületünk, meghalunk. Egészségesek vagyunk, betegek leszünk, aztán talán meggyógyulunk belőle. Az életnek van egy olyan rendje, hogy az idő múlásával dolgokat elengedünk, átalakul a szervezetünk, átalakul a gondolkodásunk, más emberek leszünk, ez az élet rendje. De itt nem az életrendjéről beszél Jób, hogy az elmúlt időszak az életrendje szerint hozta, aminek jönnie kellett, hanem egy örök rend van benne, amit ő Istennek tulajdonít. És ennek az örök rendnek van egy rész, amit látok, és van egy, amit nem látok. És most jön a csavar a Jób történetébe, ami mindannyiunk életébe ugyanúgy zajlik, ahogy nálad zajlott. Hogy Jób csak azt tudja értelmezni, ami vele történik. Ő arról a keretről nem kap tudomást, nem kap felvilágosítást, amiben ez az egész történés bele van ágyazva. És akkor itt elmondom, hogy ez micsoda, hogy az egész története, az egész könyve úgy kezdődik az első fejezetben, hogy Isten és az ördög beszélgetnek. És azt mondja az Isten az ördögnek, hogy láttad-e az én szolgámat, Jóbot? Azt a tökéletes embert, aki hisz bennem, aki szeret engem. És erre azt mondja az ördög, hogy hát persze, hogy szeret téged, mindennel megáldottad. A maximumon él. Ha elvennénk tőle, nem szeretne téged. És erre Isten azt mondja, hogy tudod mit? Bebizonyítom, hogy szeretni fog. Vedd el tőle. Mindent elvehetsz tőle, csak az életét nem. Ez a keret. De erről Jób nem tud. Ő nem tudja azt, hogy egy ilyen különös fogadás van az ő élete fölött. És nyilván ez nem arról szól, hogy az Isten játszana velünk, vagy hogy az ördög és az Isten egyfajta sakkozást végez a fejünk felett, és azzal tölti ki a napjainkat, hogy ki mikor ad sakkot vagy mattot a másiknak. De az egész mögött mégis, miközben ő szenved, megsejt egy örök rendet. Ami azt jelentette számára, hogy ha az Isten valamit elvégzett, azt ő véghez fogja vinni. Nem tudom, hogy mi az. Nem tudom, hogy ez miből indult ki. Nem tudom, hogy neki mi a szándéka ezzel. De akkor is azt mondom, hogy neki mindenre hatalma van, és mindent megtehet. Azt is megteheti, hogy elveszi tőlem. Más helyen, amikor már nagyon mély ponton van ez az ember, akkor ezt is így el kell ismerje, és nem tudja tovább bonyolítani a kérdést, azt mondja, az Isten adta, az Isten el is tudja venni. De vajon mi az akarata? És nyilván ez őt nagyon izgatja végig, és ebben a nagy tusakodásában Istennel nincs is már a végén más kérdése vagy vágya, csak az, hogy egyszer találkozzak Istennel, és akkor hát, ha én ezt meg fogom érteni. Ki az, aki elmeri homályosítani az örök rendet tudatlanul? Megfogalmazza azt, hogy nem látom át. Vannak olyan emberek, akiket milyen nagy bűvésznek tartunk. Nem csak a cirkuszban, hogy bemutat egy trükköt, és én nem tudom, hogy hogy csinálta. Hanem mondjuk számomra ilyen egy informatikus is, aki néhány betűt, számot bevisz a rendszerbe, és születik belőle egy program. Én ezt nem látom át. Ő az, aki ért és átlátja. Hát akkor miért ne tudnám Istent is elképzelni valahogy úgy, hogy tudja, hogy honnan jön az életem, hogy min kell keresztül menjen, és hogy ő hova akarja megérkeztetni. Ezt tényleg én nem látom. De akkor Istenre ránézni, az ő akaratát értelmezni abból a pillanatnyi helyzetből, amiben benne vagyok, talán nem is szabadna. Akkor nem mondhatom, hogy Isten ilyen, vagy Isten olyan, mert Isten mindegyiknél több. Csodálatosabbak ezek, mint hogy felfoghatnám. Számtalanszor nekifutottam, végignéztem, gondolkoztam, hogy miért kell ide ez a szó, hogy csodálatosabbak ezek. Ül egy ember, vakarja egy cserépdarabbal a sebes testét, semmilyen nincs, és azt mondja, azt a szót használja, hogy csodálatosabbak ezek. Amiben benne van valami ilyen, hogy felfoghatatlan, hogy meghaladnak engem, hogy valami túlmutat rajtam, amit én nem értek, és én ezeket el kell ismernem. Vajon mennyire tudnám azt mondani az elmúlt, vagy ebben a lejáró évben, az esztendőn napjaira, hogy ezek csodálatos dolgok, azért a végig gondolom. Hogy az Isten milyen csodálatos módon néha felállított valakit, és milyen csodálatos módon néha elrendezte azt, hogy úgy menjen el, hogy valahogy mégis az ő kegyelmébe essen. Miért van az, hogy nem tudok csodálattal lenni afelől, hogy megőrzött, hogy két lábon állok, hogy egészségem van, nem mindenkinek adatik meg, hogy milyen csoda dolog az, hogy rá kell még a betegségben is döbbenjek arra, hogy Isten egy olyan szervezetet adott nekem, ami önmagában egy működőképes valami. Néha, hogy el szoktam nézni ezeket a tudományos csatornákat, hát ha valaki ezekbe belenéz, annyi csoda van ebben a világban, és el kell ismerni, még akkor is, amikor az ember a legmélyebb pontján van, és azt mondja, hogy most mit érdekel ez engem, meg fogok halni. Mit érdekel ez engem, nem sikerült az életem, elrontottam, itt a vége. Akkor miért mondja azt valaki, hogy csodálatosabbak ezek? Vajon bele tudom-e rakni a hitvallásomba azt, hogy nem értem, de az Istennél van ennek egy magasabb szintje, és az jó kell legyen. Vannak szép példák erre, egy párat hadd mondjak. Jézus jön, az első jelenet, amiben felnőttként megmutatja magát az evangéliumban, hogy megy keresztelő Jánoshoz. És ott áll keresztelő János a Jordán folyójában, és akkor meglátja Jézust, akkor azt mondja, hogy hely, én nem keresztellek meg téged. Hát fordítva, te kéne engem megkereszteljél. Hát te vagy az Isten fiú, én csak az előkészítő vagyok. És erre Jézus azt mondja, hogy állj, van egy örök rend, és ebbe beállok én is, és beállsz te is. Az Isten azt akarja, hogy innen induljon az egész, először te keresztelsz meg engem. Ki érti ezt? Mi ennek az értelme? Az, hogy az Isten örök rendjében ennek van üzenete, azt nem látja át mindig az ember. Ott van Péter, a nagy kedvencünk, a kedvenc tanítvány. Péter, aki, mikor Jézus bejelenti, hogy neki meg kell halnia és szenvednie kell, akkor vehemensen kiáll és azt mondja, hogy ez nem történhet meg veled. És erre Jézus csendesen leinti, és azt mondja neki, hogy Péter, te nem tudsz az Isten szerint gondolkozni. Ezek csodálatosabb dolgok annál, mint hogy te felfogd. Nem tudja megmagyarázni Péternek abban a helyzetben, hogy ide figyelj Péter, én meghalok, ezzel megváltalak téged, te mész a mennyországba, és ez neked jó lesz. Nem tudja az Isten megmagyarázni egy-egy legmélyebb ponton az életemben, hogy az miért jó nekem. Hát aki ezzel jön, és emberként próbálna ezzel vigasztalni, azt mondanám, hogy balga vigasztaló. De az Istennél van valami titok. És utána azt mondja Jézus Péternek, amikor megpróbálja megmosni a lábát, de Péter mindig el akarja húzni, és azt mondja, hogy Uram, nem, ezt nem teheted meg, hogy ha nem moslak meg, semmi között hozzám nincsen. Te most még ezt nem érted, de majd egyszer meg fogod érteni. Nincs jó magyarázat. De mégis azt mondja Jób, hogy és csodálatosabb ez mindennél. Felfoghatatlan, az Istennél van, jó helyen van. És aztán a végén egy szép vallomást is elmond. Hallgass meg, hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Ez egy idézet. Ezt korábban Isten is elmondta ironikusan Jóbnak, mert Jóbnak be nem állt a szája, és panaszkodott, és neki ment Istennek teljesen jogosan. Én azt gondolom, hogy nekünk is így kellene csinálni ahhoz, hogy ez egy igazi és jó harc legyen Istennel, amiből születhet valami. Neki megy, és állandóan beszél. És akkor egyszer csak megszólal Isten a korábbiakban, a történés előtt, és azt mondja, hogy jó, hát akkor én most csöndben maradok, na mondd, mit tudsz nekem mondani, Jób? És akkor ott Jób el kell hallgasson. És most megfordul az egész, és azt mondja, hogy jó, akkor én most csendben maradok, és szeretném, ha te tanítanál engem. Az élet útjára, azokra a dolgokra, ahogy meg kell élnem azt, amiben benne vagyok. Mert nekem mindig az a kérdésem, hogy miért, meg hogy majd mi lesz belőle, de nem az a kérdésem, hogy az adott helyzettel mit csináljak. Pedig arra lehet, hogy lenne felelet az Istennél, hogy elmondja azt az útmutatást, ami pont arra a napra bőven elég. Csak ugye nagyon nehéz az embernek ilyenkor a szíve, és szeretne tovább, egy héttel, egy hónappal, egy évvel gondolni és látni. Én kérdezlek, te oktass engem. Csak hírből hallottam rólad, most már szemeimmel látlak téged. Nagyon sokszor úgy van az emberrel, még talán az Isten közelébe is, hogy próbálom azt élni és azt csinálni, amit a többiek is mondanak Istenről, ahogy ők ezt megmutatják nekem. Ez benne van a vallásos neveltetésünkben, ez nagyon szükséges dolog. Nem véletlenül járnak hittanórára a gyermekeink, hogy azt a hírt megkapják, hogy Isten mégis milyen, vagy milyennek lehet elképzelni. Ez egy nagyon fontos kiinduló pont az életünkben. Ezt nem lehet azt mondani, én nagyon szoktam egy picit így magamba haragudni erre a mondatra, hogy majd ha a gyerek nagy lesz, eldönti, hogy akarja vagy nem. Mi felül fog dönteni, hogy nem is ismeri? Megmutatom, hírből halljon róla. És Jób is azt mondja, hogy hírből én sok mindent megsejtettem Istentől, hát próbáltam úgy is élni. Ezért mondja róla Isten is azt, hogy igaz ember volt, mert a törvény szerint élt, becsületes ember volt, az Istennek is megadta azt, ami neki jár, az áldozatokat is, tiszteletben tartotta, hogy az ő uralma alatt éri az életét. És aztán kiderül talán, hogy ez az egész nagy menet Isten és közötte és a betegségével és a szenvedésén keresztül nem másról szólt, mint hogy megszülessen egy ilyen mondat, hogy most már szemeimmel is láttalak téged. És ez nem egy látomás, hanem inkább valami olyan valóságnak a tapasztalása, hogy jó, most már közel jöttél annyira hozzám, hogy muszáj volt megismerjelek téged. Muszáj volt elfogadjam az akaratodat. Muszáj volt elismerjem azt, hogy milyen hatalommal állsz fölöttem. Nem csak az a cél, hogy egy pedáns és jó életet éljek, hanem az a cél, hogy az Istennel legyen egy közösségem. Egy olyan közösség, ami nem csak erről a földi világról szól, hanem azon túlmutat, ami az örökké valóságba át tudja vezetni az én életemet. És erre mondja azt, hogy most, hogy láttalak téged, láttam az Istent akcióban. Láttam azt, ahogy tesz. Láttam, ahogy küzd értem. Ha valaki a keresztre néz, és a következő nagy ünnep az, akár akarjuk, akár nem, az a nagypéntek és a húsvét lesz. És nem fogunk ilyen kedves bölcsősdít játszani, mint karácsonykor, hanem szembe kell nézni azzal, hogy az Isten ott van, és nagyon oda teszi magát valamilyen ügyért. Akkor én azt kell mondjam, hogy visszavonok mindent. Meg azokat a gondolataimat is, hogy te engem nem szeretsz eléggé. Még azokat az életérzéseimet is, hogy te akkor nem is vagy, hogyha nem segítesz rajtam. Visszavonok mindent, és bűnbánatot tartok. Lehet hálaadással zárni egy évet. Lehet nagy örömmel kezdeni, és így is kezdje mindegyikünk. De ennek az alapja egy olyan csendes bűnbánat is, hogy az Isten dolgaival szembe mentem sokszor, és ennek ellenére az Isten mégis az ő nagy tervét látva oda juttatott el, ahol most lennem kell. És így zárjuk mi most ezt az esztendőt, és indulunk egy újabbnak, egy olyan nagyon szép ígérettel, ami a keresztségben is elhangzott, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig, holnap is, és a következő esztendőben is. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ez az alázat, ez a bűnbánat megteremje azt a gyümölcsöt, hogy bennünk békesség legyen, az Istenre való hagyatkozásnak a készsége, és az a csodálat, hogy az ő örök rendjében mindennek megvan az oka és a helye is. Amen.